Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Mellhofer Tamás, a hiperzöld.hu főszerkesztője. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a lehetőséget.
Ezúttal nem nemzetközi híreket hoztunk, mert hogy nagyon sok minden történik a hazai szcénában is, méghozzá nemrégiben egy konferencián jártál Zalaegerszegen, illetve van a hiperzöldnek is egy nagyon izgalmas kiadványa, ez a Zöld átállás című kiadvány. Gondolom, ezzel a kettővel fogunk elsősorban kezdeni a mai beszélgetésben.
Az Zalaegerszegen a Green Tech nevű fenntarthatósági konferencia volt, ami nekem most egy ilyen óriási élmény volt tulajdonképpen részt venni. Egy beszélgetést moderáltam egyébként, amely az ESG törvényről, meg általában az ESG-ről szólt.
És mi ennek... meglepő módon, ugye? Tehát mindig is erről beszélünk valahogy.
Így van, igen, igen. De hát ugye egy fenntarthatóságról szóló konferenciának sokféle témája lehet, de ez manapság szerintem aligha megkerülhető. És azért volt érdekes, mert én ismerem a szervezőket még sok évvel ezelőttről, és ott voltam az első konferencián, ez már az ötödik volt, és most elmentem újra öt év után, és olyan hihetetlen ugrás volt a rendezvény méreteiben, a színvonalában és a mélységében is, amelyre nem számítottam. Szerintem lehet mondani, hogy ez a vidéki Magyarország legnagyobb fenntarthatósági rendezvényen, de hát nem tudom, országos szinten is a legnagyobbak között van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Zalaegerszeg mellett van egy Zalazón nevezetű institúció tulajdonképpen. Ez egy tesztpályának indult, ahol elektromos autókat, önvezető autókat teszteltek. Ugye volt sokáig egy ilyen terv, hogy mi ennek egy ilyen, mint Magyarország egy nagy központja leszünk. Nem tudom, hogy ez a terv most éppen hogy áll, de ez a Zalazón szépen fejlődik, és előadó központokkal, meg egyéb ilyen autós pálya lehetőségekkel bővül, és az elektromos autózásnak egy ilyen nagy fontos centruma lett. És ott rendezték meg ezt a kiállítást és konferenciát. Én ennyi elektromos járművet még életemben nem láttam egy helyen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy itt kint az épületek körül mindenhol, mint annak idején a Hung Expo-n, a BMW-n, vagy akár a Konstrum, a kiállításon álltak az építőanyaggyártók, na itt elektromos járművek álltak, és nem csak autók, hanem motorok, buszok, tehergépjárművek, még van elektromos pótkocsi is például.
Elképesztő.
Egyébként. Tehát ez, amit a kamionra rátesznek, az a pótkocsi, és így rásegít az autózásra. Tehát ilyen dolgokat tanultam, ilyen retro autók átalakítva elektromossá. Tehát óriási ez az egész. És hát elsősorban ugye ez volt a fókusz ennek a rendezvénynek, de én az ESG-ről beszélgettem, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az ország legkiemelkedőbb szakértői közül voltak azok, akik részt vettek a rendezvényen. Többek között például ott volt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, a Bukai Márton, aki egyébként részt vesz az ESG törvénynek a kialakításában. Tehát ez egy jó alkalom mondjuk első kezi információkat kapni tőle. És ő például arról beszélt, hogy ez az ESG törvény, ez egy hónapon belül körülbelül részletszabályokkal együtt meg fog jelenni. Tehát, hogy már nagyon közel állunk ahhoz, hogy ezek a társadalmi egyeztetés, ugye a keretrendszer megjelenése után, ez volt decemberben, volt egy módosítás egy hónappal ezelőtt, és ekközben folyamatosan zajlanak az egyeztetések, van Magyar Nemzeti ESG tanács, az ágazati szereplők is, tudom, hogy folyamatosan járnak a minisztériumba, ugye megszületett a szabályozott tevékenységet felügyelő hatóságnak a szerepe ebben a nyilvántartás meg az ESG rendszer üzemeltetésében.
Igazán példaértékű egyébként, ahogyan ez kezd kiépülni a háttérben törvényi és vállalati oldalról is, egyeztetve egymással.
És gyors, láttam egy táblázatot, vagy egy ilyen térképet, hogy az európai keretrendszert, a CSRD-t hívjuk így magyarosan, azt milyen gyorsan adaptálják a tagállamok, és Magyarország az első között van. Tehát egy nagyon nagy a pörgés, és egyébként ami még szimpatikus volt ebből az egész beszámolóból, az az, hogy egy kicsit az volt a lényeg, én próbáltam abba az irányba vinni ezt a moderált beszélgetést, hogy nem válik-e az ESG törvény révén ez az egész fenntarthatósági kérdés egy ilyen adóbevallássá, hogy nem lesz-e egy ilyen letudandó valami, és akkor beadtuk, csokkolom, van egy adatbázis.
Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést a szakembereknek is, mert talán pár hónappal ezelőtt mi is beszélgettünk, vagy hát legalábbis elgondolkodtunk ezen a kérdésen, ha emlékszel, hogy vajon nem ez irányba mennek-e a dolgok.
És az volt az érdekes, hogy 6 ember ült a panelban rajtam kívül, és mindegyik azt mondta, hogy ő nem fél ettől. Tehát, hogy ők úgy gondolja, mindegyikük úgy gondolja, hogy bármi, ami történik, az eleve pozitív. Maga az a tény, hogy ESG jelentést kell írni, fenntarthatósági jelentést kell írni, ahhoz ugye KPI-okat kell megteremteni a vállalaton belül, tehát olyan mérőszámokat kell felmutatni a cégeknek, amelyek később újra és újra felbukkannak ezekben a jelentésekben, és ugye ki kell mutatni a fejlődést, hogy egyszerűen maga ez a logika, hogy rákényszeríti az erről való gondoskodás a cégeket, ennek révén meg fog születni egy valós fenntarthatósági mozgolódás, egy irányba állnak ezek a cégek. A másik ilyen folyamat pedig az, hogy annak ellenére, hogy erről is már beszéltünk, hogy ugye kezdetben ez igen nagy cégekre fog csak vonatkozni ez a kötelezettség, ennek ellenére, hogy a magyar KKV-k többsége az valamilyen beszállítói láncnak a része, amely általában Nyugat-Európa felé vezet, és ott már sokkal erősebbek ezek a kötelezettségek, ugye a nagyvállalatokat, akiknek a beszállítói láncában mi magyarok szereplünk, ott már ezek nagyon erős kötelezettségek, és leszivárognak ezek a tennivalók. Tehát őket már rendszeresen bombázzák auditokkal, kérdőívekkel, meg kell felelni sok mindennek. Úgyhogy ez a két folyamat az, ami oda vezet, hogy ők optimistán látják ezt az ESG törvényt, annak ellenére, hogy nem tudjuk a részletszabályokat, ezek fognak majd egy hónap múlva kijönni. Azt a kérdést is föltettem egyébként, hogy például lesz egy olyan ebben a törvényben, azt már lehet tudni, hogy ESG kérdőív. Uh-huh. Ez egy olyan standardizált kérdőív, amelyet a vállalatoknak majd ki kell tölteniük, és ez alapján készülnek, majd egy kerülnek be az országos adatbázisba. És ugye fölmerül az a kérdés, hogy mondjuk ez a kérdőív hogyan viszonyul azokhoz a kérdőívekhez, amit egyébként mondjuk a nyugati anyavállalatoknak, vagy a beszállítói lánc végén szereplő megrendelőknek már oda kell adni, hogy ez mennyire lesz
Standardizálva.
Uh-huh. És erre azt a választ kaptam, hogy ilyen téren is nagyon széles körű egyeztetés zajlott, tehát nagy valószínűséggel ez közelíteni fogja egymást, hogy ne legyen kétféle. Mert akkor ugye arról az oldalról nézve értelmetlen a magyar ESG kérdőív, hogyha nyugat-európai beszállítás nem ezt fogja kérni, akkor onnantól kezdve nem fognak ezzel sokat foglalkozni. A cégek inkább abba az irányba mennek, hogy a konkrét pénzt nekik adó megrendelőjük szempontjainak feleljenek meg, mint sem a törvényi megfelelést. Nem.
Milyen volt egyébként ennek a konferenciának a fogadtatása? Ugye említetted, hogy 5 évvel ezelőtt voltál ott, akkor még úgy infrastruktúrájában nem volt akkora, mint a mostani. Vajon az érdeklődők köre milyen szinten változott, mit tapasztaltál?
Igen, 5 éve még egy meglehetősen lokális eseményről beszéltünk. Ez most egy teljesen országos rendezvény volt. Tehát, hogy tele volt logóval a katalógus, a résztvevők, kiállítók, támogatók. Egyébként mi magunk is, mint Hiperzöld, mi is támogatók voltunk, mi abban próbáltunk segíteni, hogy ennek a katalógusnak a szakmai tartalmai, azok jó minőségben szülessenek meg, úgyhogy ilyen tartalom együttműködő partnerek voltak, és mi is ott, például ott mutatkozott be, ahogy hirdettük meg az új kiadványunkat, amiről még fogunk majd beszélni. Mm. Mi is együttműködtünk, de rengeteg ilyen cég volt, tehát hogy egyre nagyobb vállalatok tartják fontosnak, hogy megjelenjenek Budapesten kívül is egy ilyen eseményen. Tehát nagy bank, autógyártók, nyilván elektromos autógyártók nagy számban voltak a szponzorok között a helyi ipari termelők vagy szolgáltatók mellett is.
Akkor most szerintem mozog szóba a zöld átállás e-bookot, ami a Hiperzöld egy speciális kiadványa. Mesélj kérlek erről, hogy milyen indítatásból készítettétek el, és milyen hasznos információk vannak benne.
Igen, azért neveztük zöld átállásnak, mert azt látjuk, hogy a hazai KKV-szektort most ez izgatja ez a kérdés, hiszen ugye az ESG törvény kapcsán is ugye lesz majd kötelezettségük e tekintetben, és hogy sokan nem tudják, hogy mit csináljanak, vagy hova forduljanak, vagy egyáltalán hogyan álljanak neki, mi ez az egész. Annyit látnak, hogy lesz valami törvény, annak meg kell felelni, ki kell tölteni dolgokat, ez nyilván az egyszerűbb része, de mi úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy az egész kontextusát megértsék, és hogy használják ki ezt a lehetőséget arra, hogy a fenntarthatóság irányába vigyék el a termelés, vagy szolgáltatás, vagy gyártás, vagy egyáltalán a működést. Úgyhogy, mivel ugye most már egy ideje működik az oldal, nagyon sok ilyen típusú cikkünk gyűlt össze, és akkor azt gondoltuk, hogy egy logikai vázban felvázoljuk azt, hogy hogyan indulhat el a fenntarthatóság felé vezető úton egy hazai KKV, hogyha úgy gondolja, hogy nekiállna ennek, de mondjuk nincs meg a megfelelő ismeretanyaga hozzá. Úgyhogy először trendeket vázolunk fel, hogy mik azok a fontos témák, amelyeket a világban vagy Európában találnak a fenntarthatóságról, és utána nagyon konkrétan végigvezetjük őket, hogy hogyan kell a vállalati stratégiába beépíteni az ESG-t, hogyan kell például felmérni a stakeholdereket, akik fontosak lehetnek, és akiknél le lehet mérni, hogy mik azok a környezeti, vagy társadalmi, vagy vállalatirányítási hatások, amelyek őket érik, és pozitívak vagy negatívak ezek a hatások. Részletesen elemezzük a jelenlegi törvényi szabályozást, amit hát ugye a labzárta pillanatában éppen ahogy állt majd a magyar törvény. Tehát a fenntarthatóság első lépéseit, azokat megmutatjuk, és akkor a végére még ezek mellé tettünk egy üzleti ötletek blokkot, amiben olyan követendő gyakorlatokat, vagy ahogy szokták mondani divatos szóval jó gyakorlatokat mutatunk meg, amelyeket lehet adaptálni. Tehát ez lehet olyan, hogy egy kis cégnek valami olyan üzleti franchise-ba, vagy olyanba beszállni, amely fenntartható már, de üzletileg is nyereséges tud lenni, vagy például olyan ötleteket hozni, amelyeket már működő nagy cégek megcsináltak, és bárki viszonylag könnyen adaptálhatja. Az egész kiadvány pedig egy fogalomtár zárja, hogy azért az alapvető fenntartható felmerülő rövidítések, ugye van egy pár, meg alapfogalmak, akkor azért ezek megszülessenek. És akkor ugye ezek nagyjából néhány új tartalmat is készítettünk, ezek nagyjából elérhetők a honlapon, de azt gondoltuk, hogy ez milyen jó kezelhető lenne, ha egy ilyen kiadványban, mint egy újság összejönne, és egy ilyen letölthető, mi úgy hívjuk, hogy digitális infomagazin, mert azért nem annyira szórakoztató, mint egy ilyen képes, mondjuk mint egy női magazin, annál komolyabb a tartalma, de azért szép. Tehát könnyen emészthető, nem egy tankönyv, vagy ilyesmi.
Igen, ez azért fontos,
képes, hogy... színes, igen.
Igen, az azért fontos, hogyha valaki most ismerkedik ilyen formán KKV-szektorból ezzel a témával, és nem azonnal szeretné, nem tudom, így hárítani ezt a témát magától, úristen, ezért nem értek, és ez nekem nagyon-nagyon furcsán hangzik. Szóval, hogy azért barátságos légkörben, szemléletben, és egy olyan nyelvezettel kell ezt megfogalmazni, hogy inkább kedvet csináljon, mint hogy csak önmagában a száraz szakmai nyelvet és a szakmai információkat adja át. Szóval igen, akkor igen. Ezt az igényt kielégíti.
Én azt remélem, hogy igen, erre nagyon-nagyon törekedtünk, hogy igen. Azért nem van ez a divatos szó, ez a bukazin, tudod, a könyv meg a magazin között, de az azért túlzásnak tűnt, mert azért annyira nem vastag, hogy azért buknak nem nevezném, de tényleg egy ilyen jó bevezető a dolognak. Nyilván nem titkolt reményünk az, hogy aki ezt elolvassa, az ugye kedvet kap az egészhez, és akkor utána a hiperzöld oldalon előfizetőként folytatja majd az ismereteinek a mélyítését, illetve hogy a friss anyagokat, a friss híreket, meg az új ismereteket, azokat már meg tudjuk neki mutatni, illetve lehet konzultálni. Ez egy ilyen kell csinálva, ez a magazin digitálisan letölthető, egy egyszerű, be kell fizetni az árát, és akkor már is olvasható. Printben nem csinál. Láttuk, egyrészt fura is lenne, egy fenntarthatósági magazint így kinyomtatni, másrészt meg fölösleges is. Igen. És egyébként ugye múlt héten jelent meg, az adásról veszük azelőtt, körülbelül egy héttel jelent meg, és úgy folyamatosan így csipog a telefon, hogy veszik, veszik az emberek, nézegetik, úgyhogy remélem, hogy terjed az ige.
Igen, és egy jó belépő lehet egyébként abba az információs közegbe, ami mi is sokszor beszélgetünk erről, hogy folyamatosan újul változik, tehát az, ami akár ott fogalomtárként megjelenik a zöld átállás végén, mint egy ilyen szószedet, az nagyon jól jöhet egyébként akkor, amikor az ember érdeklődik a téma iránt, új cikkeket szeretne elolvasni, mélyülni ebben a dologban, tehát hogy alapfogalmak megmaradnak, de mindig újabb és újabb történések vannak a fenntarthatóság és az ESG tekintetében, és most azt látom, hogy ez egyre dinamikusabban változik és fejlődik.
Így van. Egyébként a hiperzöld.hu-n is van egy tudástár, amit folyamatosan bővítünk, ugye mindig, ez mindig úgy úgy készül, hogyha van egy cikk, és akkor van benne egy új fogalom, akkor az bekerül az a fogalom a tudástárba. És a cikkből is ugye elérhető, meg külön is elérhető. És hát tényleg ez egy növekvő dolog. Másik felvetésre legalább én is azt látom, hogy egy növekvő média érdeklődés, egy növekvő közéleti érdeklődés, és hát egyre több konferencia kíséri ezt a témát, amellett, hogy a tanfolyamok vagy a képzések is szaporodnak. Tehát hál' Istennek, tehát hadd menjen. Különböző szinteken állnak a tudásszerzésben ezek. Tehát, hogyha valaki nagyon el akar mélyülni, akkor menjen el képzésre. De ha valaki csak ismerkedni akar, akkor meg olvasgasson először, és akkor a képzésen is könnyebb dolga lesz. Tehát, hogy azt látom, hogy már születőben vannak a különböző mélységei. Egyetemi szinten is látom, hogy van már fenntarthatósági szakértői képzés.
Sőt, pszichológia szakon is van már specializáció, akik a klímaszorongással, mint tudományos dologgal foglalkoznak, mint egy megjelenő, létező ilyen problémával, amivel specializálódni kell. Szóval...
Ez fura lenne, ha átvenném a szerepet, és ezt megkérdezném, hogy itt... Hogy ez hogy néz ki?
Tudom, igazából nem szeretnék ebben okoskodni, és nem tudom olyan információkat mondani, ami nem állja meg a helyét, de én magam is sokszor találkozom olyan hirdetésekkel, vagy olyan témákkal, a fenntarthatósághoz kapcsolódóan, adott esetben olyan szakemberek osztják meg ezeket az információkat, akik felhívják a figyelmet arra, hogy egyébként a pszichológia irányzatában is ezt egy egész komoly résztudományként kezelik már, és szakemberek speciális képzéssel folyik etéren. Szóval szerintem tényleg nem nagyon tudunk olyan dolgot most már szerintem felsorolni, ahol ne jelenne meg a fenntarthatóság és az ezzel kapcsolatos különböző fogalmaknak az értelmezése, vagy adott esetben alkalmazkodás ezekhez a jelenségekhez. Csak annyit akartam ezzel kapcsolatban még mondani, hogy nagyon veszélyes a téma. Ha valaki most ismerkedik vele, és véletlenül beleszeret, akkor gyakorlatilag szerintem egy olyan új szenvedélyt fog kapni ezekkel az információkkal, hogy teljesen el lehet mélyülni, és el lehet jó értelemben veszni benne, szóval.
Igen. Én egyébként egy ilyen üres területet látok még, hogy viszonylag kevés ilyen könyv jelenik meg a témában. Pedig én azt látom, hogy angol nyelven iszonyatos irodalma van ennek a különböző résztémáknak
is. Tamás, akár a hiperzöld, akkor el kéne menni ilyen könyvkiadó irányba.
Ez is egy lehetséges irány. Hát múltkor pont a LinkedIn-en találkoztam egy poszttal, hogy csak a körkörös gazdaság témában egy 9 könyvből álló ajánlatot adott a elég jó nevű szakértő, és ő is ilyen LinkedIn influencer, mert már ott is vannak ilyen,
wow.
Sőt, vannak ESG influencerek is, és 9 könyvet ajánlott, ez csak mostanában megjelent művek a körforgásos gazdaságról. És az ugye számomra egy kiemelkedően fontos területe a fenntarthatóságnak, de mégiscsak egy részterület, és minden más témáról is folyamatosan jelennek meg a könyvek, úgyhogy ez ügyben még, és úgy tudom, hogy Magyarországon azért a könyvkiadás nagyon megy, tehát bemész egy könyvesboltba, rengeteg művet lehet kapni mindenféle témában, és biztos vagyok benne, hogy erről szívesen olvasnának sokan.
Igen, főként, hogyha ez egy kicsit olvasmányosabb formában jelenik meg. Most nem csak feltétlenül a szakkönyvekre gondolok, hanem azért vannak olyan kiadványok, amik magyar szerzőktől, de mégiscsak azért ismertetnek fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódban olyan alapdolgokat, ami alapján az ember, hogyha a kezébe akad, elolvassa mondjuk akár egy tengerparti nyaraláson, mert úgy gondolja, hogy valami, nem tudom, ismeretet is szeretne magához venni a kikapcsolódás alatt, ami hasznos lehet, akkor ez egy jó belépő lehet abba az irányba, hogy még jobban elmélyítse, és akár majd aztán elmenjen olyan szakmai információk felé, amit például akár nemzetközi szerzőktől lefordítva.
Így van, igen.
Elolvasson. Igazából már a műsor vége felé járunk, de még egy kicsit talán a nemzetköziséget behozhatnánk a beszélgetésünkbe. Van-e esetleg olyan, amit kiemelnél az elmúlt egy hónap történéseiből?
Az utóbbi időszakban az egyik legnagyobb port verte föl a nemzetközi média szintéren, így az ESG vagy fenntarthatóság témában, mert média szintéren a LEGO csoportnak egy lépése. Ezt egyébként betettük az üzleti ötletek közé.
Na, egy kis színes a végére, tudod.
Zöld átállás, igen. Igen. nagyon szimpatikus és egyébként abszolút előremutató lépést csinált a LEGO csoport, aki egyébként mindig előre jár a fenntarthatóságban, hát muszáj nekik, mert műanyagból gyártanak játékokat. Tehát, hogy
ráadásul nem is tudnak újrahasznosított műanyagból olyan minőségű kockákat gyártani, úgyhogy ezzel úgy tudom, hogy fel is hagytak, szóval.
Igen, igen, volt egyszer, beszélgettünk erről, hogy abba kellett ezt hagyniuk, mert egyszerűen környezetszennyezőbb volt, mint a sima gyártás, úgyhogy vannak ilyen tévutak, de legalább belátták. De éppen ezért ugye például ilyen társadalmi, vagy ugye az ESG-nek a G betű, a governance, a vállalat irányítása ebből a szempontból, viszont éppen ezért nagyon próbálnak előre menni, és ők meglépték azt a dolgot, amit még nem is hallottam korábban, hogy a dolgozóinak a bónuszát, az hozzákötötte a cég klíma céljainak a teljesítéséhez. Ez az első alkalom, hogy ezt egy komoly vállalat megtette. Olyanról már hallottunk az elmúlt egy-két évben, hogy a pénzügyi igazgatóknak a bónuszát egyre inkább az ESG jelentésben szereplő céloknak, vagy ilyen mérőszámoknak a teljesüléséhez kötik, de az, hogy a dolgozók egészét érdekelté tegyék abban, hogy együtt csináljunk meg valamit, amit vállaltunk fenntarthatóságban, ilyen még nem volt. Ez egy óriási vita, hogy ez egy media hack, greenwashing, aha, vagy egy valós lépés, amely valóban elősegíti a LEGO-nak a célja.
És vajon mennyire alatott osztatlan sikert ez az ötlet?
Erről nem olvastam, de azért vannak elképzelései, hogy mennyire volt. Persze ez megint ugye vállalati kultúra rész, ugye sokat beszélünk erről, hogy a fenntarthatóság akkor működik a vállalati kultúra része. Most ez annyira a része, hogy esetleg a dolgozói állományt már úgy veszik föl, hogy részesülnek ilyen típusú szemléletformálásba, oktatásba, esetleg magukénak is vallják. Nyilván sose lesz 100%-os, de valamilyen túlnyomó hányadban ez így van, akkor lehetséges, hogy ez egy büszkeség. Ezt nem tudom.
Na, hát majd meglátjuk, és akkor az eredmények tükrében visszatérünk erre is. Igen, köszönöm szépen.
Igen, köszönöm szépen én is.
Köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Holnap tegnapja. Köszönjük szépen a figyelmet.